Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
4 év után távozik hivatalából Michael Wallace Benek érsek, Magyarország apostoli nunciusa, miután 14. Leó pápa Argentína apostoli nunciusává nevezte ki. Közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálata az MTI-vel. Mint írták, Michael Wallace Benek érseket Ferenc pápa 2022. május 3-án nevezte ki magyarországi apostoli nunciussá. Az azóta eltelt 4 év kiemelkedő eseménye volt Ferenc pápa 2023-as látogatása, melynek lebonyolításában jelentős szerepet vállalt, valamint Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása 2025-ben. A nuncius szolgálat éveiben meglátogatta az egyházmegyéket, ápolta a kapcsolatot a szerzetes közösségekkel, és jelen volt a püspöki konferencia ülésein, tolmácsolva a pápa tanítását és üzenetét olvasható a közleményben. Kijevben a nagyszabású orosz támadás következtében 5 ember vesztette életét, köztük egy gyermek is, és mintegy 40-en sebesültek meg, közölte Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök a Telegramon a legfrissebb veszteség mérleget. Az államfő hozzátette, hogy még további 7 ember sérült meg az ukrán főváros környékén. Ukrajna második legnagyobb városában, keleti ország részben lévő Harkivban 28 sebesültről tudni, 2 pedig a déli Odessa megyében szenvedtek sérüléseket, tette hozzá. Országszerte 180 létesítmény rongálódott meg, ezek közül több mint 50 lakóépület, emelte ki Zelenszkij. Orbán Anita, a külügyminiszter, Oroszország budapesti nagykövetének azt mondta, Magyarország számára teljességgel elfogadhatatlan, hogy most már a magyarok által lakott Kárpátalját is támadják. A magyar diplomácia vezetője a Facebook oldalán közzétett videójában közölte, a szerdán a Kárpátalját ért orosz dróntámadás miatt bekérette Oroszország budapesti nagykövetét a külügyminisztériumba. Az imént ért véget a megbeszélésünk, megismételtem, hogy a magyar kormány mélységesen elítéli az orosz támadást, és elvárjuk a civilek elleni agresszió azonnali leállítását, fogalmazott. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Oroszország tegyen meg mindent az azonnali tűzszünetért és a háború mielőbbi békés, tartós lezárása érdekében. A mai nappal 4 év után megszűnik az orbáni háborús veszélyhelyzet, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, ezzel a 6 éve bevezetett rendeleti kormányzástól is búcsúzunk, visszatérünk a normalitáshoz. A háborús veszélyhelyzetet az 5. Orbán kormány megalakulása napján 2022. május 24-én hirdette ki a 2022. február 24-én kitört orosz-ukrán háború miatt. Az országgyűlés azóta több alkalommal, legutóbb 2025 őszén hatalmazta fel a kormányt, hogy 180 nappal 2026. május 13-áig hosszabbítsa meg a veszélyhelyzetet. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. Az új kormánynak minden lehetősége megvan arra, hogy naprakész, pontos adatokból dolgozzon. Az előző kabinet mindent megtett, hogy rendezett állapotban adja át az országot, közölte Gulyás Gergely, korábbi miniszterelnökséget vezető miniszter Facebook oldalán élőben közvetített sajtótájékoztatón. A leköszönt tárcavezető Navracsics Tibor, korábbi közigazgatási és területfejlesztési miniszterrel, Bóka János, korábbi Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Lantos Csaba leköszönt energiaügyi miniszterrel tartott közös tájékoztatót a kormányzati átadás átvételről. Gulyás Gergely köszönetet mondott azoknak a köztisztviselőknek, akik mindent megtettek annak érdekében, hogy az átállás zökkenőmentes legyen, jelezte, az átadás átvétel kapcsán számtalan információ, tévedés, vádak és viszontvádak hangzanak el, Mi úgy gondoljuk, hogy nem csak a vereséget kell méltósággal viselni, hanem a győzelmet is, fogalmazott. Végül az időjárásról. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de hosszabb, rövidebb napos időszakokra is számíthatunk. Sok helyen várható eső, zápor, zivatar, a déli délnyugati szelet többfelé kísérik majd élénk erős lökések, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 4 és 12 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 17 és 25 fok közötti maximumokat mérhetünk. Híreinket hallották.
Köszöntöm hallgatóinkat! Önök a Szent István Rádió görögkatolikus műsorát hallják, Feltámad Krisztus boldogságunk címmel. Ma ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Krisztus mennybe menetelének jelentőségét az ünnep útrendjéjének 8. ódája így énekli meg. Az egykor elbukott természetünk az angyalok fölé került, s minden képzeletet felülmúló módon isteni trónra ült. Vagyis a mennybe menetel saját emberi természetünk megdicsőülése is. Mi következik ebből számunkra? A következő fél óra remélhetően közelebb segíti önöket a válaszhoz. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak. Csütörtökön ünnepeljük Urunk mennybe menetelét. Az eseményről az apostolok cselekedeteinek könyvében részletesen ír Szent Lukács apostol. Miközben az apostolok feszülten figyelték, hogyan emelkedik az égbe, egyszerre két férfi állt meg mellettük fehér ruhába öltözve, akik arra szólították fel őket, hogy ne nézzék mozdulatlanul az eget, hanem életüket és tanúságtételüket táplálják azzal a bizonyossággal, hogy Jézus ugyanúgy eljön ismét, mint ahogy szemük láttára a mennybe szállt. Ezt a felszólítást magunkban forgatva hallgassuk meg a nyíregyházi görögkatolikus papnevelő intézet rektorának, dr. Dobos András atyának elmélkedését.
Minden búcsú nehéz, minden elválás fájdalmas, legalábbis akkor, ha szerettük azt, akitől búcsúznunk kell. De még ha a sors csak egy pár órára is hozott minket össze valakivel, aki iránt fölébredt bennünk a szimpátia, ha csak egyetlen beszélgetés erejéig ismertünk meg valakit, akivel közös hurokat tudtunk megpendíteni, már akkor is egyfajta fájdalmas kérdés foghat el bennünket, amikor kezet rázunk. Vajon látom-e valaha őt az életben? Hogy ne lenne fájdalmas a búcsú akkor, ha valaki olyan távozik, akit szívből szerettünk, akivel együtt éltünk. Emberi szemmel ilyen fájdalmasnak látszik Jézus mennybe menetele is. Egyik sztihiránk egyházi éneklünk meg is énekli. Midőn az apostolok látták, hogy te felhőkön a mennyekbe emelkedtél, siránkozni kezdtek utánad, életadó Krisztus, és szívük keserűségében zokogva kiáltottak: Uralkodó, ne hagyj el minket árván! Valójában, ha az evangéliumot olvassuk, akkor egész más jelenet rajzolódik ki előttünk. Az apostolok nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe, mindig a templomban voltak, és áldották Istent. Így számol be az eseményekről Szent Lukács. Ünnepünk tropárja visszatérő éneke is így énekli meg az eseményt. Örömöt szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését. Ha egy pillanatra talán el is fogta a tanítványok szívét a szomorúság, nagy örömmel tértek vissza az olajfák hegyéről. Ha ez így van, akkor csak azért lehet, mert szó sincs itt valóságos elválásról. Amikor Jézus felemelkedett a mennybe, nem valami ismeretlen helyre távozott. Ha akkor lett volna helikopter vagy repülő, hiába eredtek volna a tanítványok a nyomába, úgysem találták volna meg. Mert ez a fölemelkedés nem egy másik helyre történt, hanem egy másik dimenzióba. S tulajdonképpen azt jelentette, hogy Jézus nincsen már időhöz és térhez kötve. De, és éppen ez a csodálatos, nem csak őt nem kötik a földi világ törvényei, hanem azokat sem, akik szeretik, akiket úgymond a földön hagyott. Nekik sincs már szükségük arra, hogy lássák, hogy megérintsék, hogy hallják a hangját ahhoz, hogy vele legyenek. A mennybe menettel így válik Jézus diadalává a fizikai világ fölött, és nem csak az ő diadala ez, hanem mindazoké, akik követik őt. Jézus a Szentlélek által kiemeli a földi világ törvényei közül azokat, akiket szeret, mert a Szentlélek jelenvalóvá egészen valóságossá teszi Jézust a benne hívőknek, akárhol és akármikor. Jézus jelen van életünkben, ha imádkozunk, mert a Szentlélek imádkozik bennünk. Jelen van, ha az evangéliumot olvassuk, mert az nem halott betű, hanem élő szó. Jelen van, ha a szeretet cselekedeteivel fordulunk testvéreink felé, mert megígérte, ha egy valamit a legkisebbek közül egynek is tesztek, velem teszitek. Jelen van egész valóságosan, ha mi keresztények összegyűlünk az ő nevében, mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Minden imában, minden szentség ünneplésében, de különösen akkor, amikor a szent liturgiára gyűlünk egybe, jelenléte annyira erős, hogy még testét és vérét is adja nekünk. És ki tudja, hány és hány titokzatos módon van még jelen életünkben. Akkor is, ha nem érezzük, mert mindez nem érzelmek kérdése, nem attól függ, érzem-e, hogy velem van. Megígérte. Az a rendkívüli helyzet áll tehát elő, hogy Jézus föltámadása után valamilyen módon távozás nélkül velünk marad, ahogy egy másik énekünk fogalmaz. Ezért nem szomorkodtak az apostolok. A mennybe menetel számukra nem törés volt, hanem egyedül annak a jele, hogy a föltámadott Jézus megdicsőült. Sokak számára ismerős lehet a Quo Vadis című regény és a belőle készült filmes adaptációk sora. Péter apostol utolsó napjainak emlékét beszéli el, annak alapján, ami ránk maradt a szent hagyomány révén. Amikor Neró császár elrendelte a keresztények üldözését, Péter apostolt, aki akkor Rómában tartózkodott, a helyi keresztény közösség kérve kérte, hogy meneküljön. Ki tudja miért, a közösség unszolására, vagy mert benne magában is felébredt a félelem, Péter útra kelt. De alig, hogy kiért a déli városkapun, szembe jött vele az úton Jézus. És ekkor hangzott el a híres mondat, ami latinul így szól, Domine, quo vadis? Uram, hová megy? Jézus válasza pedig, megyek, hogy újra keresztre feszítsenek Rómában. És Péternek elég volt ez a rövid felelet, hogy megértse, neki nem az a dolga, hogy meneküljön, hogy más városokban is hirdesse még az evangéliumot, az bízza nyugodtan a Szentlélekre, majd talál ő embert. Hanem az a dolga, hogy visszamenjen Rómába, és megmutassa, mennyire szereti Jézust. Nem kerülheti el figyelmünket egy mozzanat. Amikor Péter találkozik Jézussal a városkapun kívül, nem azon lepődik meg, hogy látja őt. Hiszen Jézus neki a mennybe menettel után is mindennapos valóság maradt. Ha látta őt, ha nem, Jézusnál senkit közelebb nem érzett magához. Amit furcsállott, nem az volt, hogy Jézus megy az úton, hanem hogy nem egy irányba mennek, hogy szembe megy vele. Ez tűnt fel, ebből értette meg, hogy ő nem mert soha más irányba, mint mestere. Hát ezért nem szomorú a mennybe menetel, mert nem Jézustól kellett búcsút mondaniuk az apostoloknak, és nekünk sem azon kell bánkódnunk, hogy olyan korban élünk, amikor Jézus nem jár közöttünk a földön. Az, amitől búcsút mondunk, nem más, mint a földi világ fizikai törvényei, melyek már nem kötnek bennünket, ha Jézussal akarunk lenni. Jó, ha megkérdezem magamtól időről időre. Most mi ad nekem örömöt? Mi ad nekem közelséget Jézussal? Az egyéni ima, a közösségi istentisztelet, segítség másokon, a szentírás olvasása? Abban a biztos tudatban, hogy Jézus velem van akkor is, ha nem érezném, mindig kereshetem, mi ad nekem mégis nagyobb közelséget, hogy abban el tudjak mélyülni, s tudjak úgy élni, hogy mások is lássák. Számomra Jézus egészen valóságosan jelen van az életben.
Műsorunk folytatásában Bulányi György piarista szerzetes hitvallását hallgatjuk meg. Életéről néhány mondat. A piarista rend iskoláinak államosításáig Sátoraljaújhelyen, Tatán és Debrecenben a rend gimnáziumaiban tanított. Rómából érkező bátorításra 1945 tavaszától Debrecenben és az egész országban kis közösségeket kezdett építeni. Létrejött a Bokor bázisközösség. Alapításakor a Bokor mozgalom lényege a katolikus hit megtartása és annak mindennapi gyakorlása volt az alulról szerveződő bázisközösségeken keresztül. Bulányi György tevékenységét a párt állam összeesküvésnek minősítette, és 1952-ben életfogytiglani börtönre ítélték. A 60-as évek elején amnestiával szabadult, a papi pályára azonban nem térhetett vissza. A Bokor bázisközösség a római katolikus egyház híveiből szerveződött, és intenzíven az 1970-es, 80-as években működött Bulányi György atya iránymutatása szerint. A Bokor tagok hitük mindennapi megélésekor kerültek szembe a párt állammal, amely a rendszerre veszélyes csoportként tekintett rájuk. Tagjait perek tucatjaiban ítélték el. Lassan 1500 fős hálózat jött létre, találkozókat, lelki gyakorlatokat, ifjúsági táborokat szerveztek, természetesen illegálisan. Ez időtájt fogalmazta meg hitvallását Bulányi György piarista szerzetes, melyet egy 1983-ban rögzített hangfelvételről most meghallgatunk. Az amatőr hangfelvétel egy Bokor találkozón készült, a hangzás minőségéért elnézésüket kérjük. Aktualitását az adja, hogy egyházunkban a pünkösd előtti vasárnapot az első nikeai egyetemes zsinat igazhitű atyái emlékének szenteljük. Hallgassák szeretettel Bulányi György hitvallását. Címe: Hiszek. Elmondja Sinkovics Imre, a Nemzet színésze címmel kitüntetett, Kossuth és kétszeres Jászai Mari Díja színművész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.
Hiszek a szeretetben, és csak ebben hiszek. A gyűlölet és a közöny ember alatti nem méltók hozzá. Rámosolyogni a másikra, csak ez az értelmes. Felsegíteni őt, ezért érdemes fáradni. Átölelni, ez dobogtatja meg a szívemet. Arra vágyom, hogy szeressek, és hogy szeressenek. Ezt a vágyat is csak onnan kaphattam, ahol szeretni és szeretetet kapni vágynak. Kezdetben volt tehát valaki, aki szeret, és akit szeret egy másik valaki. Kezdetben volt az ölelés. Atya, fiú és lélek. Jók ezek a szavak, ha az atya meglátja a fiút, és mindenét odaadja neki. Jók, ha a fiú visszanéz, elfogad, és ő is odaadja mindenét. Jók, ha a lelkük így egybeöleli őket. Isten, jó ez a szó is, ha családot jelent, amelyben a szeretetnek a kettőt egyétevő ereje árad. Hiszek a megváltásban, mert ebből az örök családból jött el tanítónak hozzánk Jézus. Azért jött, hogy csak a szeretetben higgyünk. Elmondta, hogy kezdetben csak a szétválasztást nem ismerő szeretet volt. Tanítványokat nevelt és indított útnak, hogy a föld végső határáig egyé tegyenek, és tegyünk a szeretet erejével minden embert. Nincs semmi baj, ha emiatt rágalmaznak, bebörtönöznek, vagy felakasztanak minket. Őt is felakasztják e program miatt, de feltámad a halálból, és visszamegy a szeretet örök hazájába, ahol elkészíti a helyet tanítványainak is. Ha hűségesen járják a megmutatott utat, amely az egyetlen igazság, mert az élet elvesztésén keresztül is elvisz minket az elmúlást nem ismerő örök életbe. Isten megszabadítja a haláltól azokat, akik készek meghalni azért, hogy szeressenek. Isten megváltja azt, aki szeret. Kiváltja a halál hatalmából. Hiszek az egyházban, azaz abban a közösségben, amely utat mutat az emberiségnek, abban az egyházban, amely a Jézust utánzásban áll fenn, mert szavával és példájával tovább tanítja, amit Jézus tanított. Hiszek benne, ha belekiáltja a gyűlölet és a közöny sátáni világába, szeressétek még az ellenségeiteket is. Mi arra születtünk, hogy javára legyünk azoknak, akikkel találkozunk. Az éhezőket megetetjük, és a minket bántóknak oda tartjuk a másik arcunkat is. A pénzünk arra van, hogy megosszuk a nélkülözőkkel, és nem arra, hogy fegyvert gyártsunk, amelyet megvédjük gazdagságunkat a nélkülözőktől. Kicsik, szegények és üldözöttek leszünk így, nem baj. Csak az a baj, ha nagyok, gazdagok és üldözők leszünk. Ez esetben karikatúrán csinálunk az egyházból. A világ világosság, a sötétség lenne, a só sótlan lenne, és Jézus hiába halt volna meg a kereszten. A világ fiai növelhetik az életszínvonalukat, tarkónkra tehetik pisztolyaikat, ha nem akarunk mi is gyilkosokká lenni, nem baj. A baj csak az volna, ha vállalkoznánk a fából vaskarikára, és gazdagokból és a gyilkolást akár csak megígérőkből is akarnánk Jézusnak egyházat gyűjteni. Hiszek a kegyelemben, amelyel Isten megsegít minket, mert nem vagyunk egyedül. Velünk az Isten lelke, akire Krisztus reábízta, amit a tanítványokkal kezdett. Imádság, keresztség, eucharisztia, papság, mindez üres vallási játék volna e Jézusi célkitűzés nélkül. De Isten erejét adják nekünk, ha arra használjuk, amire kaptuk. Imádkozom, segíts, hogy jó utánzót lehessek. Megkeresztelkedem, hogy belemerüljek a szeretetbe. Eucharisztiát ünnepelek, hogy el ne feledjem Jézus minta életútját. Pappá kell lennem, a minta nyomán nekem is kockára kell tennem az életemet. Tanítványokat kell nevelnem, akik szavam és életem miatt pásztoruknak vallanak, mint Jézust is az ő tanítványai. Hiszek a szabadságban. Hiszek a szabadságban, hogy semmi más nem kívántatik tőlem, csak hogy tökéletes legyek ebben a szeretetben. Csak arra vagyok, hogy szeressek otthon, szeressek a munkahelyen, szeressek a tanítványok körében, az egyházban. Csak az a hivatásom, hogy segítsek Jézusnak egybe szeretni az emberiséget. Csak annyi a dolgom, hogy szolgáljak, adjak és ne üssek. Hiszek a szabadságban. Nem lehetünk egyé, ha azt tesszük mással, amit magunknak nem kívánunk. Ha regulázni akarunk másokat, hogyan szeressenek, hogyan imádkozzanak, hogyan akarjanak Istentől erőt kapni a szeretethez. Szeretet csak szabadságból születik. Isten szabadnak teremtett minket. Szeress és tégy, ahogyan akarsz.
Tegyetek fogadást! És teljesítsétek azt, ami Urunknak, Istenünknek. Ami Urunknak, Istenünknek.
A jelenések könyvének elején 7 levél olvasható. A címzettek 7 egyház. A levelek közös zárómondata így hangzik. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Pünkösd várásunk részeként szeretnénk hallgatóink figyelmébe ajánlani Szent János apostol könyvének üzenetét. János apostol Patmosz szigetén, feltehetőleg a 90-es évek végén, nehéz történelmi időben kapja az isteni kijelentést, hogy írja le látomását. A korábban elszórtan jelentkező keresztény üldözések Domitianus császár uralma alatt általánosak és rendszeresek lettek. Így került János apostol is számüzetésbe Patmosz szigetére, ahol megírta a jelenések könyvét, amely körlevélként jutott el Kis-Ázsia 7 gyülekezetébe. A gyülekezetek elég régóta fennálltak már ahhoz, hogy más és más lelki állapot alakulhasson ki bennük, a teljes odaszántságtól a megfáradásig. A 7 levél külön a 7 gyülekezethez íródott, de az üzenet az egész egyháznak szól, mind a mai napig. Számunkra Obágy László kertvárosi parókus, teológiai tanár hozza jelen időbe Szent János apostol prófétai szavait.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyházaknak. Kézbesítő postásként ajánlom elmélkedésre, pünkösdi készület gyanánt, a jelenések könyve 7 levelét. Az efezusi egyházon az első szeretet hiányát kéri számon a levél. Ha összevetjük egy első találkozás, egy első készfogás, egy bimbózó rügyből virágba boruló szerelem élményét, és egy évtizedek múltán unalomba fulladó, páros magányba burkolódzó házasság fájdalmát, megsejthetjük, mit jelent ez a kifejezés a hit, az istenkeresés, a Krisztusban elrejtett élet felől nézve. Ha az első szeretet bűvölete hiányzik egy pap, egy hívő közösség életéből, fásultsága nem csak szürkeségbe, megszokottságba, akár hitetlenségbe is torkolhat. A lélek azt mondja, térj vissza az első szeretethez, hitben, házasságban, családban, egyházban. A szmirnai egyháznak írt levél a szenvedésben, a megpróbáltatásban, az üldözöttségben is kitartó hűségre bíztat. Mintha nem látnánk az orrunknál tovább, sem a keresztény testvéreinkkel szembeni, a világ számos pontján folyamatosan tapasztalható konkrét fizikai erőszak, sem az európai ördögi ravassággal kiagyalt ideológiai üldözés nem igazán éri el az ingerküszöbünket. Így nem is tudatosodik bennünk eléggé, pedig kiáltóan és a jövő veszélyeit tekintve egyre inkább fontos. A lélek hűségre hív. A pergamoni egyház levele a bálványimádást ostorozza. Nem lehet két úrnak szolgálni. Korunk egyháza a megkülönböztetés adományát kell kérje. Erre szólítja a lélek, hogy felismerje és leleplezze azokat a szándékokat, amelyek az igaz tanítást a vallási humanizmus állarcában konkolyozzák. A tiatirai egyház levelében súlyos erkölcsi problémákkal szembesülünk. Hiába valók a tettek, a cselekvő aktivitás, ha megtűrik maguk között az erkölcstelenséget. Az életvezetés keretei a hitből fakadjanak. A lélek erkölcsös életre, egyúttal egymás iránti felelősségre, őszinte tettetés alakoskodás nélküli szeretetre hív. A szárdeszi egyház levele Krisztus második eljövetelére figyelmeztet és éberséget kér. Korunk kultúrája álmosító, altató, tudatosan immanens szinten navigáló közeg. A lélek intenzív figyelemre, a mennyei Jeruzsálem a végső beteljesedés vonzásában valósuló eszkatológikus éberségre hív. A filadelfiai egyház levelében a misszióra utaló nyitott ajtó ragadja meg a figyelmünket. A misszió a hit túlcsordulása, a keresztény létből fakadó szent kötelesség, ad intra és ad extra, befelé és kifelé egyaránt. a mindeneket összemosó, nagybetűssé félre magyarázott tolerancia korában sem feledhetjük, az egyház léte lényegileg missziós lét. Erre is figyelmeztet a lélek. A laodiceai egyház levelében olvasható az ismert mondat a hideg vagy meleg helyett a langyos létről. Laodicea gazdag, s gazdagságára büszke város volt. A figyelmeztetés háttere, hogy a hívek a jólét következtében ellanyhultak. Gazdaságkornak nevezett éránkhoz, anyagiakkal sokat, talán túl sokat is bíbelődő egyházunkhoz szól az intés. De egyúttal a misztikus mélységig vonz a szó, a hét levél legszebb sora. Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá. Vele eszem, ő meg velem. Én vele, ő velem. Ez találkozás. Ez misztika. Erre hív a lélek. Van egy szó, amely minden levélben megismétlődik. Győztes. A lélek üzenetében ez is benne foglaltatik. A feltámadt, a győztes Krisztus életében részesedtünk. Szilárd reményünk hát, hogy vele s általa gyöngeségeinkben, veszteségeinkben, kudarcainkban, vereségeinkben is bizonyosan győztesek vagyunk. A hét egyház, Efezus, Szmirna, Pergamon, Tiatira, Szárdes, Filadelfia, Laodicea, mi vagyunk. Én személyesen, az egyházközségem, az egyházmegyén, magyar egyházam, egyházunk. Nekem, nekünk szól a hét levél üzenete, itt és most, 2024 pünkösdjének e nyitott szívű várakozásában. Halljuk meg hát, mit mond a lélek az egyházaknak.
Mi ülünk a magasságbeli összezavarta hagy elvelte, akkor szétszórta a menzeteket. Mi ülünk pedig a tüzes nyelveket osztotta a szét, mindenkit egyesülésre
Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Adásunkkal mához egy hétre ugyanebben az időben jelentkezünk ismét. A technikai munkatárs Pető Szabolcs nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Kondás Sándor. Viszont hallásra! Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a határon innen és határainkon túl rádiunk minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban folytatjuk a jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhatnak egy előadás részletet a házasságról is. Edward Beneš köztársasági elnök 1945. áprilisában hirdette ki az újjászülető Csehszlovákia első kormányát, amelynek céljait a kassai kormányprogramban rögzítették. Ez a dokumentum, amellett, hogy az állammal kapcsolatos alapkérdéseket tisztázta, célul tűzte ki a 3 milliós német, valamint a 650-700 ezer fős magyar közösségnek a felszámolását, és ezáltal a homogén csehszlovák nemzetállam létrehozását. Ezt a korszakot járja körül Szarka László, a Rubikon Intézet tudományos főmunkatársa, aki a témáról Popéj Árpáddal, a Seje János Egyetem történelem tanszékének docensével beszélget. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
60 perc alatt nagyjából a tényeket lehet ismertetni, de ha belegondolnak egy olyan falunak a történetébe, Galánta környékén és Léva környékéről nagyon sok települést érintett például a csehországi deportálás. A deportálás szó ugye általában történetileg foglalt, hiszen a haláltáborokba deportálták a zsidóságot. A magyarokat Magyarországra nem deportálták, hanem áttelepítették. Kényszerrel telepítették át, de minden ingóságukat, az állatokat, mindent hozhattak magukkal a lakosságcsere egyezmény keretében. Tehát ez nem nevezhető deportálásnak abban az értelemben, mint a zsidóság deportálása. De a csehországi deportálás az úgy történt, hogy a kijelölt falvakat, 100-nál több falut kijelöltek csehországi deportálásokra, katonaság, rendőrség körbekerítette a falvakat, adtak néhány órát arra, hogy a legszükségesebb holmikat összecsomagolják, és utána kiszállították őket a legközelebbi vasútállomásra, és onnan vitték őket Csehországba a kijelölt helyekre. Rabszolgavásár. Ez a kép maradt meg a felvidéki magyar történeti emlékezetben, hogy úgy árusítottak bennünket. Volt olyan ismerős, akivel interjút készítettem, idős hölgy, hogy még a fogamat is megnézte a cseh gazda, hogy jók-e a fogaim, hogy alkalmas leszek-e a gazdaságában dolgozni. Tehát ez az egyik mozzanat. A reszlovakizációnál pedig mindannyian nézünk magunkba. Ha azt mondanák holnap után, hogy csak akkor maradhatunk a lakásunkban, csak akkor maradhatunk a településünkön, a családtagjainkkal együtt, hogyha angolnak vallanánk magunkat, vagy románnak vallanánk magunkat, hogy egy kicsit nehezítsük a kérdést. Hogy akkor vajon a 10 millió magyarból, vagy a 9,5 millió magyarból hányan döntenének úgy, hogy hagyok itt mindent, mert én akkor is magyar akarok maradni, és visznek engem a pokolba. Esetleg Szibériába, mert nagyon sokan attól tartottak, hogy a vonatok majd Szibériába fognak megállni. Tehát az emberi dimenzióra, az emberi emlékezetben meglévő különböző dolgokra is emlékezzenek. Közben ismerünk, vagy készítettem olyan interjút is, hogy visszajártak Csehországba a gazdákhoz, mert jóba lettek velük, és normális emberi kapcsolatok alakultak ki. A csehszlovák filmhíradó pedig harsogva mondta, hogy a Csallóközi magyar parasztember először lát fürdőszobát. Életében még nem látott, de itt Csehországban a településen fürdőszobás lakásban nyilvánvalóan propaganda céllal, mint ahogy a lakosság cserédél a Szobi állomáson, ahol a tótkomlósi vonatok meg a galántai vonatok sokszor találkoztak, államtitkárok, hangos zenefoglalkozó, üdvözlünk benneteket hazánkba, visszatért felvidéki magyarok. Akarta fene visszatérni a saját házából, a Csallóközi házából. Ugye a magyar propaganda az legalább ugyanilyen volt, amikor Rákosi megsimogatta a felvidéki tehenet, hogy milyen szép ez a felvidéki tehén Rákosi Mátyásnál, és a filmhíradó másik részében meg a eltávozott svábok itt hagyták gazdátlanul a saját birtokaikat és földjeiket. Tehát a propaganda rettenetes, hogy mit csinált ebből a kérdésből abban az időszakban. Nem szeretjük a statisztikákat, de itt én készítettem egy rövidet, hogy hányféleképpen próbálták a végleges megoldását a magyar kérdésnek elérni Benesék, illetve az adott csehszlovák kormány, a Gottwald, illetve a Firlinger vezette csehszlovák kormány, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács és a megbízotti testület, ami egy tartományi szlovák kormány volt. Hát először kezdődött a kényszer migrációval. Az úgynevezett anyaországi magyarok, akik a bécsi döntés után hazatértek, nagyon sokan visszamentek, hazamentek, ugye Kassára, vagy a Lévára, vagy máshova, de hát sok hivatalnok ment, tanárok, tanítók mentek, rengeteg ejtőernyős magyarországi volt, aki a jó felvidéki hivatalokba beleült, és kitúrták az ottani kisebbségi magyarokat. Tehát ez volt az első hullám. A Málenki robot ezzel párhuzamosan a kelet-szlovákiai magyarokat, meg a kárpátaljai magyarokat érintette, és ez már együttesen 30 ezer anyaországit kergettek ki két héten belül, 45 májusában, és a Málenki robot pedig 40-42 ezeret érintett szintén Kárpátaljával együtt. A városi magyarok elűzése. Nem beszéltünk arról, hogy Pozsonyban rendeletet fogadtak el arról, hogy meg kell jelölni a magyarokat egy M betűvel, és a kassaiakat. Tehát 15 ezeren elmenekültek az embertelen helyzetben a pozsonyi magyarok közül, a kassai magyarok közül. A megbízhatatlanok internálása. 5-6 ezer embert internáltak, hogy nehogy ott véletlenül valami ellenálló mozgalmat szerveztek. Itt egy pillanatra megállnénk, volt ellenállás a szlovákiai magyarok között? Voltak szervezetek, amelyek tiltakoztak?
Hát nyilván ugye legális magyar politikai párt nem működhetett. Az Esterházy János által vezetett magyar pártot már a szlovák nemzeti felkelés idején betiltották, legalábbis jogszabályt fogadtak el a feloszlatásáról, és amint aztán ugye megjelentek a szlovák, csehszlovák hatóságok Pozsonyban, Esterházyt le is tartóztatja Gusztáv Huszák, átadja a szovjet szerveknek, akik pedig elhurcolják a Szovjetunióba. Úgyhogy legális érdekvédelmi szervezet nem működhetett, de egyrészt a magyar pártnak a egykori vezetői létrehoztak egy magyar úgynevezett végrehajtó bizottságot, akik próbálták volna felajánlani az együttműködésüket az új szlovák hatalomnak, de nyilván szóba se álltak velük, illetve aztán működött egy illegálisan létező úgynevezett csehszlovákiai magyar demokratikus népi szövetség, amely egyrészt ilyen nyugat-szlovákiai központtal, másrészt gömöri központtal létrehozott hát ilyen aktivistáinak egy ilyen szűk körét, értelmiségiek, egyházi személyek, főleg katolikusok tömörültek benne, akik adatokat gyűjtöttek a magyar ellenes intézkedésekről. Ezek kapcsolatot tartottak Magyarországon egyrészt a politikai körökkel is, de egyházi vezetőkkel is, mint például Mindszenty József, esztergomi érsekkel, és megpróbáltak volna eljutni akár a párizsi békekonferenciára is, el is indult egy úgymond küldöttségük Párizsba, de amikor odaértek volna, addigra lényegében megszületett a megállapodás, úgyhogy hát ilyen szempontból eredmény nélkül végezték a dolgukat, de jelentős szerepük volt abban, hogy hát 45-46 fordulójától egészen 1947 végéig folyamatosan tájékoztatták a magyarországi politikai és egyházi vezetőket a Szlovákiában történtekről. És őket aztán majd 48-49 folyamán már a kommunista részben a kommunista Magyarország részben a kommunista Csehszlovákia hatóságai felgöngyölítik ezt a szervezetet, folyamatosan sorra letartóztatják az aktivistájukat, és aztán 1948 szilveszterén lényegében egy nagy perben a legtöbbjüket hosszú börtönbüntetésre ítélik.
Próbáljunk meg visszatérni a bevezetőben említett hiányzó megbékélési egyezményhez. Miért nem vagyunk képesek ezt a történeti problémát, amely a második világháborúnak a közvetlen következménye volt lezárni 80 évvel, azt követően, hogy 46. február 27-én itt aláírták a lakosságcsere egyezményt, 20 ezer menekültet kell még ide hozzászámolni, összesen 240 ezerre tehető azoknak a felvidéki magyaroknak a száma, akiket az 1950-es magyarországi népszámlálásnál, mint nem a trianoni Magyarország területén, hanem Csehszlovákiában született népességet számoltak. Miért nem vagyunk képesek két európai uniós állam eljutni odáig, hogy ahogy azt a Szlovák Nemzeti Tanács 2007-ben egy sokat emlegetett határozatában kifejezte, az azt mondta, hogy ezek a dekrétumok érvényesek, de nem hatályosak, azt már nem írták le, de érvényesek, mert történetileg ezek érvényes dokumentumok voltak, de ez a 2007-es Szlovák Nemzeti Tanácsi határozat megfogalmazta, hogy elítéljük a kollektív bűnösség elvét. És itt egy záró gondolat a kollektív bűnösségről. A németek szembesültek ezzel a kérdéssel. Egy Jaspers nevű kiváló német filozófus, érdemes utána lapozniuk az interneten. Ő azt mondja, hogy a kollektív bűnösségnek legalább 3 vagy 4 dimenzióját érdemes megkülönböztetnünk. Van egy kollektív felelősség, hogy megszavazzuk azt az embert, mondjuk Adolf Hitlert, aki utána az egész világot beledönti egy háborúba. Van felelőssége a német választóknak ilyen értelemben? Van egy morális felelősség, hogy nem ismerték föl aznak a folyamatnak a kezdetét, amely egy pokoli világháborúba vezette el. Van egy kriminális felelősség, amikor gyilkolok, amikor nem csak a magam védelmében, a fronton, a harc közben lövök le másik embert, gyilkolok meg másik embert, hanem azért, mert az ellenségemnek ismerem. Ez a kriminális bűn. És van a politikai bűn, amely politikai bűnt csak az államok tudnak elkövetni. Az államok élén álló kormányok. A szálasi kormány. Nem mondhatjuk azt, hogy egy ártatlan kormány zárta le, s vitt el bennünket az utolsó csatlósok sorába. Szálasinak a politikai bűne, meg a többi halálra ítélt magyarországi háborús bűnöstek a bűne az igen. De hogy egy kisebbségi közösség egy hatalmas, több százezres közösség a gyermekekkel, az asszonyokkal, az idősekkel együtt kollektív bűnösség minősíthető, ezt ma már senki Európában nem ismeri el, mint legitim alapot. Tehát ettől kellene megszabadulnunk, úgy, ahogy a Cseh Alkotmánybíróság ezt 2000-ben megtette. Ez az egyetlen olyan feltétel, amit ráadásul a szlovák többzeti tanács 2007-ben már leírt egy határozatában, és innentől kezdve lehetne eljutni oda, hova a csehek, a németek a franciák, a németek a lengyelek eljutottak, ahova egyébként a szlovákok a németekkel, a szlovákok a zsidósággal ezt a megbocsátási vagy megbékélési nyilatkozatot már közreadták, megfogalmazták. El kellene jutnunk tehát oda, hogy ez a két testvér nemzet megbékéljen. Mi erről a te véleményed?
Hát ugye az előzőkben elhangzott, hogy a szlovák parlament már 1990-91-ben egyrészt megkövette a zsidóságot is, akiket ugye a háború alatt elhurcoltak a koncentrációs táborokba, illetve a Szlovákiából kitelepített németektől is bocsánatot kért, és elítélte a velük szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét. Most ennek nyomán még 1992-ben az akkori magyar ellenzéki pártok, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés elő is terjesztette egy hasonló nyilatkozatot, amelyben a szlovák parlament a magyarokkal szemben alkalmazott kollektív bűnösség elvét is elítélte volna, de ez a nyilatkozat még odáig sem jutott el, hogy a parlament plénuma elé kerüljön megvitatásra, tehát a parlamenti szlovák pártok egyszerűen tárgyalni sem voltak hajlandók róla, és hát azóta sem született meg hasonló nyilatkozat. Szóba került az a, ugye ez a 2007-es, a szlovák parlamentnek a 2007-ben elfogadott, hát meglehetősen ellentmondásos nyilatkozata, amelyben egyrészt elítéli a kollektív bűnösség elvét, másrészt viszont kimondja azt is, hogy azok a jogszabályok, amelyeket lényegében erre a kollektív bűnösség elvére alapozva hoztak létre, azok megkérdőjelezhetetlenek. Tehát egymásnak teljesen ellentmondó nyilatkozatok. No, úgyhogy hát ez is tükrözi lényegében a szlovák pártok és politikusok viszonyát a háború után történtekhez. Tehát egyrészt elítélik a kollektív bűnösséget, másrészt meg is erősítik azokat a jogszabályokat, amelyek a kollektív bűnösség elve alapján születtek meg. És hát ez, és hát azóta is, ugye látjuk, ez a tavaly decemberében megszületett jogszabály, amely a büntető törvénykönyvet módosította, még ezen is túlmegy, és gyakorlatilag kriminalizálja már csak azt is, hogyha valaki megmeri kérdőjelezni, vagy bírálni merészeli a háború utáni jogszabályokat, amelyek úgymond ez alapján, a jogszabály alapján a békerendezést szolgálták volna. Tehát rendkívül, tehát azt tudom mondani, hogy hát a szlovák, a mindenkori szlovák politikusok és pártok, tehát óckodnak ugye attól, hogy egyáltalán terítékre kerüljön ez a kérdés, mert attól tartanak, hogy egyrészt ez a választói szemében is, ugye ezzel rossz pontot szereznének, és az esetleges választásokon ez a népszerűségük csökkenéséhez vezetne, illetve hát fölvetne számos olyan kérdést, amelynek a fölvetése lehet, hogy nem kívánatos a szlovák politikusok, a pártok és talán az egész szlovák társadalom számára. Tehát fölvetné ugye annak a jogosságát, amit a háború után elkövettek a németekkel és a magyarokkal szemben. Ez aztán a kártérítés kérdését fölvetné. Ez hatalmas vagyonjogi kérdéseket vetne föl. És hát ez mind-mind olyan kérdés, aminek talán amivel az előhozakodása, hát tehát senki nem hozakodik ezzel elő szívesen a szlovák részről.
Igen, ehhez hozzá kell tennünk, ugye, hogy 49. júliusában a Tátrában, Magas Tátrában megszületett az a bizonyos sorbatói egyezmény, amelyben a két akkor már kommunista állam egy nullszaldós megoldásban megegyezett. Mi az a nullszaldós megoldás? Magyarországnak 70 millió dollárnyi jóvátételt kellett volna fizetnie a győztes Csehszlovákiának a háború után a párizsi békeszerződés alapján. Ez egy irdatlan nagy összeg, ma már ez a 70 millió dollár, sok 100 milliárd dollárt jelentene mai számok szerint. Csehszlovákiának viszont kárpótolnia kellett volna Magyarországot, vissza kellett volna fizetnie, vagy át kellett volna adnia annak a vagyonnak az ellenértékét, annak az ingatlan vagyonnak az ellenértékét, amit a lakosságcsere jegyében Csehszlovákiából kitelepített magyarok ott hagytak abban az államban. És a két ország kommunista delegációi megegyeztek abban, hogy itt nem érdemes vitatkozni, ez mind a kettő irdatlan összeg, a magyarok többé ne fizessék, tovább ne fizessék már a jóvátételi hátramaradt részét, a csehszlovákok pedig megszabadultak attól a hatalmas tehertől, hogy kifizessék Magyarországnak a Csehszlovákiában maradt magyar ingatlan vagyonnak az értékét. ezt követően még több alkalommal próbálkoztak, legutóbb például tavaly a Vegyes Bizottság, a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság napirendjén is ott volt, hogy hogyan lehetne lezárni néhány vitatott mozzanatát még ennek az időszaknak, nem jutottak dűlőre, de folyamatosan foglalkoznak vele, viszont a minta adva van. A csenémet minta, a német-lengyel minta, a német-francia minta. Egyszerűen be kell látni, hogy az összegszerűen azok az emberek, akik a vagonba ültek, akiket elkergettek, akik a Dunán átmenekültek, azok ma már nem élnek, a gyermekeik, az unokáik élnek, tehát őket valamilyen szimbolikus kárpótlással lehetne, minden esetre bocsánatkéréssel, kölcsönös bocsánatkéréssel, hiszen a magyarok is sok mindent elkövettek 1938 után, a bécsi döntés után visszatért felvidék területén élő szlovákokkal szemben. Egyszerűen, ahogy ez Bibó István is mondta, ne menjünk vissza a honfoglalásig, amit kölcsönösen itt egymással szemben ez a két népesség elkövetett. Zárjuk le a történeti sérelmeket, és próbáljunk meg európai nemzetekként egymással a történelmi csontvázak felszámolásával békében együtt élni. Itt szeretném lezárni és megköszönni a figyelmüket, és őszintén remélem, hogy hírét viszik ennek a mai beszélgetésünknek, és köszönjük szépen!
Műsorunk folytatásában a kárpátaljai Beregszász városába látogatunk, ahol Berghauer olasz emőke tartott előadást, beszélgessünk a házasságunkért címmel.
Ja, nincsenek véletlenek, ezt mindig mondjuk. A legnagyobb ajándék az életemben, ezt ide leírtam, a házastársam. És ha ezzel kezdjük a mondatunkat, akkor tovább lehet gondolni ezt, hogy ha a legnagyobb ajándékként tekintek a házastársamra, akkor valójában ez mit jelent? Amikor kapunk a szüleinktől elsőként ajándékot, a legelső ajándék, amire emlékszünk, azt fel tudjuk idézni? Milyen az? Annak az öröme, amikor meglátom, amikor talán erre vágytam. Nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy ó, de szeretnék ilyet, és valahogy a szüleim ezt látták, és megkaptam. A házastársam is ilyen. Mindnyájunk életében ilyen, a legnagyobb ajándék. És nagyon sokszor természetesnek vesszük, hogy ott van. Azt tapasztalom én is ebben a rohanásban, a mindennapi készülődésben, a munkában, hogy bizony teljesen természetesnek veszem, hogyha reggel elválunk, elmegyünk a munkahelyünkre, hogy este találkozunk újra. Nagyon sokszor csak egy sziát úgy oda köszönünk egymásnak, és megy a napunk, mindenki a saját munkáját végzi, olyan természetes. És mi van akkor, ha nem így történik? Ha bármiféle olyan dolog történik, amire nem számítottunk? Hát ebben nem nagyon szoktunk belegondolni, hogy őszintén. És nagyon fontosnak tartom ezt a témát, amit így Marian tiszteletessel át próbáltunk világítani, hogy ugye beszélgessünk a házasságunkért. Nagyon fontos téma, hogy ez előkerült, és hogy beszélgethetünk a házasságunkért. A házasságunkról, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy ezt a témát gondoltátok nekem, és nagyon köszönöm, hogy erről beszélgethetünk, és én is közösen szeretném ezt így kibontani. Elsőként, mikor így elgondolkodtam a témán, hogy beszélgessünk a házasságunkért, vagy a házasságunkról, hogy megfogalmazódott bennem az, hogy mi lenne, hogyha utána néznék az interneten, hogy mi található ezzel kapcsolatban. Mert hát ugye kommunikáció, házasság, beszélgetés, és mi a nagy újdonság ma a fiatalok körében, ugye hallgatókkal, főiskolai hallgatókkal, egyetemi hallgatókkal dolgozom többnyire, itthon is és Magyarországon is, és azt tapasztalom, hogy a mesterséges intelligencia az bizony, hogy belopta magát a tudományos világba, és nagyon kíváncsi voltam rá, hogy mit mond erről a mesterséges intelligencia, egyáltalán a házasság kapcsán, hogyha felmerül, meg a beszélgetés kapcsán, egyáltalán milyen visszajelzést tud adni az algoritmusokra épülő mesterséges intelligencia. És hát az volt a kérdésem, hogy mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni? Kaptam választ egyből, tehát ez a meglepő, aki még nem ismeri ezt a mesterséges intelligenciát, hogy szinte nem is gondolkodik, egyből írja a választ. Bum, ilyen robbanásszerűen érkezik a megfejtés, és ezt kaptam válaszként. Tehát mit tegyek, ha a férjem nem szeret beszélgetni? Próbálj meg egy másik kommunikációs csatornát, például írj neki e-mailt, vagy használj emojikat. Emojik ezek a kis mosolygós jelek. Hú, hát Ugye elgondolkoztam, hogy ez mennyire gyakorlati válasz az életünk, hogy a férjem, ha nem szeret velem beszélgetni, akkor írok neki egy e-mailt, és úgy elképzeltem, hogy írok egy e-mailt például a férjemnek, és akkor az a levél tárgya, hogy szia, este várom, hogy legalább, vagy szeretnék veled beszélni, 24 órán belül válaszolj, kérlek. És hát ezt kifejeztem, ezt az érzésemet a mesterséges intelligencia felé, hogy hát ez nem igazán jó válasznak tartom, mert hogy írjak e-mailt, és mi van akkor, hogyha a férjem nem válaszol, mondjuk, még az e-mailre sem. És akkor erre is kaptam rögtön választ, azt írja, próbáld megérteni, miért nem reagál, lehet, hogy lefoglalt, vagy épp lemerült. Hát így elgondolkodtam rajta, hogy húha, hát akkor most kezdjük onnan megközelíteni, hogy akkor ha én szeretnék valamit, és nem kapom meg azonnal, akkor lehet kombinálni, hogy vajon mi történhetett, hogy valószínűleg a mesterséges intelligencia is erre gondol, és akkor úgy eljátszottam a gondolata, hogy tényleg egyébként a hétköznapjainkban így szoktunk működni, hogyha én elképzelek egy válasz lehetőséget, vagy egy történést, és nem következik be, akkor egyből elkezdek variálni, hogy vajon akkor mi lehet. Hát mondjuk abban nem gondolok bele, hogy elfáradt, vagy ahogy ő fogalmazott itt, hogy lefáradt, vagy lemerült, mint hogyha egy gépről lenne szó. Szövegetünk történeteket mögé. Ez egy elfogadható úgy számomra. Viszont a következő kérdésem, amit feltettem neki, az teljesen félreértette, de gyakorlatilag ezt a el sem tudnám képzelni, hogy hogyan lehetne ezt megvalósítani. Azt kérdeztem tőle, hogy hogyan érjem el, hogy a férjem jobban figyeljen rám. És tudják, mit válaszolt? Változtasd meg a beszédhangod hangerejét, vagy próbálj meg vizuális segédeszközökkel felhívni magadra a figyelmet. Lefordítva, beszélj hangosabban, vagy mutass neki valamit. Vagy, hogyha tovább szövögetem ezt az elképzelést, hogy a mesterséges intelligencia gondolja, hogy algoritmusokból felépítve, hogy akkor kiírom transzparensre, vagy egy ilyen nagy táblára, mint ez, hogy halló, szeretnék veled beszélgetni, vagy figyelj már rám egy kicsit, hogy ez hogy működne otthon. Tehát, hogy valahogy nem így szoktunk mi emberek működni. Bár elég lehet, hogy figyelemfelkeltő lenne, hogyha valaki ezt elkezdené otthon gyakorolni, bár úgy gondolom, hogy ez mégsem a helyes válasz arra a kérdésre, amit én feltettem. És hát, mondom, még egy próbát teszek. Próbáljuk, hogy hát azért valamiféle olyan megoldást tud javasolni, ami nekem is tetszik. És megkérdeztem tőle, hogy mit tegyek, ha veszekszünk a házastársammal. A válasz zseniális volt, kedvencem. Maradj nyugodt, és próbálj objektíven érvelni. Hát most képzeljünk már el egy vitát a férjünkkel, vagy a feleségünkkel, mondjuk veszekedés, hangoskodásba tör ki a vita, nagyon sokszor úgy indul, hogy egy kis apró dologból, és akkor objektívan jövünk ott elő dolgokkal egy ilyen helyzetben, hát ezt teljes képtelenségnek látom. Hogy el is képzelem a szituációt, hogy azt mondom a férjemnek, hogy például te soha nem hallgatsz meg, és akkor azt mondja, hogy dehogy nem. Ugye az ő objektív válasz az lenne, hát a múlt héten kétszer is meghallgattalak. Tehát, hogy ez azért elég objektív, számokban mérhető válasz. Valahogy nem így működünk. És hogyha megnézzük a mesterséges intelligencia válaszait, abszolút elfogadhatóak lennének, de úgy gondolom, hogy mi emberként nem így működünk. Nem így lettünk teremtve, hogy mindent úgy beprogramozva, algoritmusokra építve, hanem bizony abban ott van a hibázás lehetősége, abban ott van a gyarlóságunk, abban ott van az, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mit válaszoljunk, hiszen attól, tehát nem tökéletes egy házasság sem, mert ezt ki lehetne jelenteni. De milyen érdekes az, hogy a mesterséges intelligencia felé próbálja terelgetni ezt a dolgot, mint hogyha mindent így meg lehetne oldani. Nem lehet. Az emberi érzéseket nem lehet kikapcsolni, az emberi gondolkodást sem lehet kikapcsolni, és ez az, ami megkülönböztet minket a mesterséges intelligenciától. Úgyhogy hagytam az egészet, és elővettem azokat a gyakorlati tapasztalatokat, a pszichológiai előtanulmányaimat, amit a kommunikáció kapcsán tanultam, és amiben benne van az emberi, hiszen ott vagyok én is benne, ott van a férjem benne, ott van a hátizsákom, amit hoztam magammal, ott vannak benne a szüleim, a mintám, Úgyhogy ezt próbáljuk meg itt közösen kibontani, hogy mi is tulajdonképpen a házasságban a beszélgetés, hogyan tudunk egymáshoz közeledni.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban folytattuk a Jogfosztó rendelkezések Csehszlovákiában című rendezvény bemutatását, és hallhattak egy előadás részletet a házasságról is.